Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Kedves hallgatóink, ma a Marosvásárhelyi Rádió egy rendhagyó közvetítéssel jelentkezik, ugyanis ma a kihelyezett stúdiónkból, Zágonból jelentkezünk. Önök meg megszokták azt, hogy a Vendégség nevű rovatunk az rendszerint csütörtökön jelentkezik, de ma kihasználtuk a lehetőséget, és itt vagyunk pénteken is. Amit már megszokással vált, évente megrendezésre kerül székelyföldi magánöndészetek találkozója, ahol szakmai vetélkedőkre, sporteseményekre, rendezvényekre kerül sor, és mindez a Kézdivásárhelyi és a Zágoni magánrendészek közös szervezésében, illetve azt is elmondom a kedves hallgatóknak, hogy a helyszín, a csodálatos Zágoni Mikes kastélytere a házigazdának, Kis Józsefre köszönhető, meg hadd mondjam el ide azért azt is, hogy besegített mindebbe Baramás Tünde, a Mikes Kelemen Művelődési Központ igazgatója, aki rendelkezésünkre bocsájtotta az irodáját, és elmondom, hogy ez egy csodálatos helyiség. A mikrofont Kis Józsefnek, Zágon polgármesterének nyújtom át, akit arról kérdezek meg, hogy milyen eredményekkel büszkélkedhet, vagy hálálkodhat a Jóistennek, hogy sikerült elérnie az utóbbi évben itt Zágonban.
Hát köszönöm a szót. Annyit el szeretnék mondani, hogy visszamenőleg tudnék pozitívan beszélni, viszont 2015-ről sajnos nagyon rossz véleményt, és nagyon negatív módon kell beszéljek, mivel a költségvetésem 2015-ben annyira megsújtott pénzügyileg, hogy több mint 18 milliárd lejtvettelt nem ez a bizonyos kormány vagy pénzügyi minisztérium. El lehet képzelni, hogy egy községnek mit jelent 18 milliárd lejt, a régi pénzből beszélek. Tehát visszamenőleg 2000-től 2014-ig csak pozitívan tudok beszélni, hiszen Zágon úgy gondolom, és ez nem csak én gondolom, hanem ez úgy mutatnak az adatok és a számok is, hogy egyik a legnagyobb fejlődésben volt Kovászna megyében. Sajnos ez az év egy olyan negatívan nagy, az előbb is említettem, nem is tudom, hogy mi történik, ma február elején említettem azt, hogy lakatot kell tegyek a polgármesteri hivatal ajtójára, nem beszélve egy olyan problémákkal ütközök, meg olyan problémáim vannak, hogy kétszer is voltam pénzügyi miniszternél kihallgatása, minden megígértek, hogy júliusban meg lesz a kiegészítés, mindent helyrehoznak, ez személyesen miniszter, államtitkár, sajnos van június 17-es, itt vagyunk, hogy ahogy mondtam, előre láttam a lakatot, polgármesteri hivatalra kell tegyen. Na már többet nem beszélek negatívról, én annyit mondhatok, még Zágon mindig az élen van, mindenféle tekintetből, úgy gazdaságilag, úgy kulturális szempontból, sport szempontból, nem mondhatom azt, hogy egy szociális problémával nincsenek gondjaink, vannak, ez biztos, de minden nehézség alapján megpróbálom mindent megtenni, hogy valahogy ezt a 2015-ös évet ki tudjuk húzni.
És akkor most egy kicsit beszéljünk az rendezvényről. Miért gondolja a polgármester úr, hogy jó dolog egy ilyen rendezvényt megtartani község szinten?
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ebben a községben tudjuk, tehát közösen tudjuk megszervezni ezt a bizonyos rendezvényt, hiszen el lehet gondolni, hogy 15 magánrendészet, 16 itt Zágonban részt vett, ez pedig egy olyan elény, hogy legalábbis 3 megyéből, ugye Maros, Hargita és Kovászna megye, én remélem, hogy községemet annyira előre vittem, hogy szégyenben nem maradok, és pont azért megköszönöm a két szervezőnek, a két vezetőnek, hogy ránk gondolt, szóval Zágonra gondolt. Én annyit elmerek mondani, hogy szégyenben nem maradunk. Itt még a Jóisten is segített, hogy ilyen szép idő van, az 50%-os eredmény, amellett az jelenti, hogy olyan biztosítottam egy olyan lehetőséget, hogy a talán legmagasabb paramétereket elértük. Én ezek szempontból én eléggé gondolom, hogy mindenki meg lesz elégedve. Én azt mondom, hogy egy komoly technikai szervezés van, azt beszélek az erdészeti szinten, az pedig majd az erdészmérnököknek a Erdélyszövetőknek lesz majd szót kapnak, hogy mégis mit jelent.
Én azért észrevettem, hogy nagyon sok a fiatal erdész, nagyon sok kíváncsiskodó, hogy mi is történik az erdészeti berkekben, hogy így mondjam a kedves hallgatóknak. Mielőtt átadnám a két erdészet vezetőnek, azért engedjék meg, hogy még megkérdezzem a polgármester urat, hogy van-e újabb testvértelepülés felírva az okmányokra?
Igen, tehát van egy olyan, hogy a régiekkel, most ott 2015-ben, tehát a lengyelekkel, vagy magyar településekkel a 10 éves szerződést most hívtuk alá június elején, tehát meghosszabbítottuk, tehát minden procedura engedi, egy külügyminisztériumtól, belügyminisztériumból minden megvan, és az adatadás, azért mondtam, igen, még egy településsel sikerült szerződést kötnünk, megállapodást, az pedig Tarpa, magyarországi település.
És akkor tartsunk egy rövid zenés pihenőt, stúdió zene. Zágomból, Besenyei István erdészetvezetővel. Arra kérném meg, hogy szóljon egy néhány szóban a székelyföldi magánrendészek találkozójáról, és ennek a céljáról. Mi az, ami vezérelte önöket arra, hogy ezt a találkozót megcsinálják?
Ez a találkozó 4. éve került megrendezésre. Egy erdőgazdálkodási egyesület van az alapján annak, hogy aki megszervezi, és az idén ránk esett, vagy mi vállaltuk Tőke István kollégámmal társrendezésben ennek a megszervezését. Ennek célja az, hogy találkozunk, hogy elmondjuk egymásnak panaszainkat, felmérjük szakmai tudásunkat is, nem protestálni akarunk, senki ellen nem tüntetünk, de együtt akarunk lenni, ugyanis főleg az idén nagyon sokan vannak ellenünk.
Hát én most már abból indulnék ki, hogy mindenki azt mondja, hogy kopaszodnak a hegyoldalak, vágják az erdőt, tehát ez volna az egyik ok, mondjuk, amiért maguk ellen vannak a civil szféra emberei. De én szeretném, ha megcáfolnák ezt, és megmagyaráznák az embereknek azt, hogy miért szükséges az, hogy egy adott pillanatban csak kivágják azt a fát.
Ez természetes dolog, hogy az erdőt vágják, ugyanis egy termékről van szó. Habár ennek a terméknek a termelési ciklusa 120 év, de eljön az idő, amikor vágásra kerül. De üzemterszerűen gazdálkodunk, azokat az erdőket vágjuk, amelyik az üzemtervek előlátnak erre a munkálatra. ez, hogy vágják, ez még nem is olyan rossz kifejezés, de azt mondják egyesek, hogy tarolják. Az erdőtarolás azt jelenti, hogy átalakítjuk más az erdőt más gazdálkodási formává, ami nem igaz. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy szakszerűen vágjuk az erdőt.
Na most hogy történik a magánerdőnek a kitermelése? Elmondhatjuk ezt is a kedves hallgatóknak, hogy szigorú hatósági jelenlét mellett, vagy felügyelet mellett végzik ezt. Tudják maguk az emberek, akik vigyáznak ugyanakkor erre az erdőre, hogy ezt az erdőrészt most ki kell vágni, mert megérett, ahogy mondotta, beérett az a fa.
Természetesen mindenféle szabályzat létezik ennek a vágásnak a véghezviteléhez, kezdve az értékbetevéstől, az értékesítésig, csak szakcégek vághatják, szakszerű ellenőrzés alatt, és betartva a fakitermelés szabályait.
Mi történik abban az esetben, hogyha az illető, akinek az erdője a magán erdészet kezelése alatt áll, azt mondja, hogy neki szüksége van fára. Nem tüzelőre, hanem mit házat akar építeni. Akkor ő kiválaszthatja azt a fát, amelyiket ő akarja az ő erdőjéből, vagy meg van mondva, hogy ezt nem lehet, de ehelyett ezt lehet vágni.
Kiválasztáson szó sem lehet, a tulajdonos a saját erdőben nem választhatja ki a fát. Kijelöljük a kivágandó fákat, és aztán az, ha jó házépítésre jó, ha másra jó, akkor arra kell használni.
Ez nagyon fontos, és akkor még egy kérdésem van, mert azt, mielőtt megkezdtük volna ezt a műsort, beszélgettünk ott kint, hogy mi a helyzet a vadállománnyal, amely ennek a területnek az erdejét mondjuk lakja. Ez kié?
Az általunk kezelt erdőkön lévő vadászati területeket bérbe adta a Környezetvédelmi Minisztérium vadgazdálkodóknak. Ezek a vadgazdálkodók végzik ezeket a munkálatokat, és amiért bért fizetnek a tulajdonosoknak.
És a kettő fedi egymást, vagy állandó ellentétben van?
Nem vagyunk ellentétben, ők végzik az ő dolgokat, mi végezzük a mi dolgunkat. Persze szükséges itt is összedolgozás, mert meg lehet zavarni egymást, hogyha nagyon akarjuk.
Nem állok meg most a zenés pihenőre, inkább megkérdezem Tőke Istvánt, a erdészeti vezetőt, aki a kézdivásárhelyi magánszektort képviseli. Önöknél hogy van ez?
Nálunk egy kicsit másképpen néznek a dolgok ki, azért, mert a kézdivásárhelyi magánerdészet nem csak erdészeti szempontból kezeli az erdőket, illetve a területeket, hanem a vadászati vonalon ott is aktív, és egy vadász területet bérel, illetve a tulajdonosok adták neki át gazdálkodás céljából. Azt el lehet mondani, hogy bizonyos szempontokból van ellentét az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás között, de az nem egy olyan dolog, ami kemény lenne és ellenséges. Példának kedvére el lehet mondani azt, hogy a vad, hogyha túl szaporodik bizonyos területeken, itt beszélek medvéről, vagy szarvasról, vagy őzről, megtámadják az ültetett területeket, lerágják a növekedéseket, illetve a medvék azok meghántják a kérget lehántják a fákról, tehát károkat csinálhatnak. De ehhez hozzájárul az, hogy a vadgazdálkodó a törvény értelmében bizonyos határok között tartja a vad létszámot.
Hogyha történetesen vadkár éri önöket az erdőben, mint ahogy elmondta Tőke úr, hogy lehántják a kérjeket, megkopasszák az új hajtásokat, akkor ezt ki fizeti ezt a kárt, vagy ezen áttekintenek, nincs semmi gond?
A vadkárokat a vadgazdálkodó fizeti, de ez inkább a mezőgazdasági területekre jellemző. Az erdőben még nem volt precedens rá, hogy vadkár fizetett volna valaki.
Két irányú a vadkároknak a megtérítése. Tehát olyan vadfajok esetében, amikor ezek a vadak védett státuszt élveznek, tehát beszélek a medvéről, beszélek bármilyen nagy ragadozóról, farkasról, a károkat a Környezetvédelmi Minisztérium köteles megtéríteni, illetve hogyha olyan vadfajokról beszélünk, amelyek vadászhatóak és engedélyezhetők a kilövésük, ott a vadásztársulatok vagy a vadgazdálkodó a felelős. A Kézdivásárhelyi magánerdészet talán a kevesek közé tartozik, ahol nagy többségben fizikai személyek birtokolják a területeket, és éppen ezért ellentétben más erdészetekkel, ahol 3-4-5-10 tulajdonos társulásával jött létre az erdészet, nekünk 3000 szerződésünk van. Tehát ez országos szinten is talán az egyik legnagyobb, és ilyen szempontból nagyon nehezen kezelhető. Rengeteg tulajdonosról beszélünk, a tulajdonosok száma megharadja minden esetre a 10 000-et, tehát a szerződésünk van csak 3000-en felül, és éppen ezért sok esetben elég nehéz közös nevezőre jutni, bizonyos érdekeket egyeztetni.
Tehát akkor az erdészetben dolgozó szakembereket a magánemberek fizetik végeredményben, nekem ez az érzésem. Vagy van egyfajta állami segítség ezen a téren?
Szó se lehet állami segítségről, tehát a magánerdészeteket az állam jóformán semmivel sem támogatja pillanatnyilag, tehát mint erdészeti szerveket és mint kezelési szerveket, saját maguk kell kikeressék a jövedelmüket. A jövedelmük az azt jelenti, hogy legtöbben nullszaldósok, nem termelnek profitot, hanem egyszerűen a költségeiket visszaosszák a tulajdonosoknak.
Mekkora csapattal dolgoznak?
Mi most pillanatnyilag 33-an vagyunk alkalmazva, amiből 25 terepszemélyzet, és 26 terepszemélyzet, és 6-on vagyunk bent az irodában.
A fakivágás az jelen pillanatban is tart, vagy csak ősszel kezdik meg a szeptember hónap folyamán?
Annak a függvényében, hogy milyen típusú erdőrészletről beszélünk, és milyen fafajok vannak abban az erdőrészletben, vannak olyanok, amelyek bizonyos megkötéseket élveznek, tehát például olyan végvágások esetében, ahol tük, tölgy fajok vannak, azok bizonyos periódusban, tehát nyáron nem termelhetők ki, hanem ősztől tavaszig.
Most mi történik abban az esetben, ha történetesen kár érje az erdőt? Tehát beszélek itten betegségekről, rovarok pusztításáról, tönkreteszik a fűlevelet, a lomlevelet. Van lehetőségük, önök lépnek közben, vagy ez az államnak a feladata, hogy uram, megtámadta az erdőrészt, valamelyik illangófajta, ugye, és akkor besegítenek?
Semmi esete sem az állam feladata. Az állam segítsége csak az ellenőrzésben áll. Az összes erdővédelmi munkálatoknak az elvégzése az erdészet feladata.
És ehhez a tagságnak az anyagi feltételeit kell igénybe venni, ugye?
Természetesen, hogy a végén mindent a tulajdonos fizet, minden elvégezett szolgáltatást.
Van-e olyan eset, hogy kitermelik az erdőt, el is adják a fát, és akkor ebből a tagságot is javadalmaznák?
Igen, tehát biztos a kérdés úgy lett feltéve, hogy a közös tulajdonban lévő erdők esetében. Igen, a közbirtokosságok azok legtöbbször osztalékot biztosítanak a tulajdonosaik számára, tagjaik számára, viszont a magánszemélyek esetében az egész megmaradt jövedelem a tulajdonosi.
És akkor, de most én itt valamit nem érek, tehát eladják a fát, minden jövedelem bejön, és akkor miből kapnak önök pénzt, hogyha odaadják a tulajdonosnak?
Hát ez ennél egy picit komplikáltabb olyan szempontból, hogy a bejövő fa értékből a közbirtokosság kell gazdálkodjon. Tehát az azt jelenti, hogy kifizeti a számláit, kifizeti, egyenlíti a költségeit, és mikor ez megtörténik, a megmaradt pénzösszegből bizonyos százalékot megszavaz a közgyűlés, hogy kiosztásra kerüljön. Ez általában azért nem haladja meg a költségek szintjét, tehát egy bizonyos szempontból egyensúlyba kell legyen a fizetésekkel.
És ez sikerül is, ugye?
hát vannak olyan tulajdonosok, amelyik esetében sikerül, és van, amelyikben nem. De most ezt hozzá szeretném még tenni, hogy az erdészetek nagy része nem avatkozik bele, illetve nincsen semmilyen szerepe a közbirtokosságok működésében. Ezek különálló szervezetek, és úgy, ahogy a tagság megszavazza, járnak el. Az erdészetnek egyszerűen kifizetik a szolgáltatásaikat, amit elvégeznek az év folyamán.
Tehát ez a közbirtokosságban érvényes, tehát velük kapcsolatban érvényes, és a szerződés is úgy van kötve, feltételezem. Na most én azt mondom, hogy tartsunk most egy zenés pihenőt, és a következőkben visszatérünk a erdőtelepítésre. Stúdió zene.
Nálunk nagy részt a szültetések tavasszal történnek, ritkább esetekben ősszel. Megvan ennek a magyarázata is, főleg azért, ugye, mert amikor elmegy a hó nedvében sokkal nagyobb az aránya a sikeres ültetéseknek, mint hogyha azt ősszel csinálnánk a száraz nyár vagy ősz derekán vagy végén. Éppen ezért az ültetések azok általában május végéig befejeződnek. Miért mondok május végét? Ez nagyon sokaknak biztosan furcsának tűnhet. Ugye már májusban már nagyon sok esetben a vegetáció elindult, de mivel nagyon magasan is vannak területeink, ahol a hó az idén éppen csak hogy május végére elment, ezért még olyan is volt, hogy június elején ültettünk.
Én azért mondottam, hogy láttam Ausztriában tiszta véletlenül, tényleg június volt, és kivágtak egy 5 fát egy helyen, és akkor ilyen cserébe egy ilyen hűtőkocsi megjelent, és az szinte 1 méteres kicsi fenyőket ilyen cseréből vagy valamiről kivették, és püff, be a földbe. Tehát, hogyha ilyen előre nevelt fa, akkor azt egész évben lehet, hogy sokkal sikeresebb, nem?
Nem mondhatnám 100%-osan, hogy egész évben lehetne ültetni, de főleg minél nagyobb a csemete, annál nehezebb későn ültetni. De ez igaz. Nyugat-Európában az előnevelt csemetéknek az ültetése majdnem szabvány. Sokkal nagyobb a sikerarány, illetve sokkal kisebbek a költségek. Furcsának tűnik, hogy kisebbek a költségek. Úgy kisebbek a költségek, hogy normálisan mi 4000 csemetét ültetünk hektáronként, ők pedig elültetnek 1500-at. Tehát a munkabérrel, szállítással, bármilyen más költséggel csökkenő tendenciát mutat, és a sikerarány, ugye, mint mondtam, nagyobb.
Besenyei úr, önöknél mi a helyzet? Mekkora területet sikerült az idén, vagy a tavaly ősszel betelepíteni?
2015 tavaszán 120 hektár erdőt telepítettünk. Azokat a területeket, amelyiket kivágásra került az üzemtervek alapján. Ugyanúgy, mint a kollégámnál tavaszi ültetések, és nem védett gyökerű csemetékkel, ezért ez csak a vegetáció megindulásáig lehet elvégezni.
Most milyen csemetéket szoktak ültetni? Lombhullató, tehát tölgybük, vagy csak fenyő?
Olyan nagy területen gazdálkodunk, ami Uzomtól Lakócáig terjed, hogy mindenféle csemetét kényszerű vagyunk ültetni az élőhelynek megfelelően.
Én azt mondom, kedves hallgatóink, hogy még maradt egy kicsi a műsoridőnkből, hát van itt egy jó 20 perc. Ha valakinek van még valamilyen mondani valója a témával kapcsolatosan, polgármester úr, nézem, hogy mosolyogőre is itt fogják megrendezni a magánerdészetek találkozóját. Éppen cseréljük a helyet, mert rövid a kábel. Na, akkor?
Hát jövőben biztos, hogy nem zárgomba fog meg ezt a bizonyos találkozóságot a szervezést, nem itt lesz, majd menjünk egy másik településre, és hiszen tapasztalat cseréről is van szó, több községét is be kell mutatni, egyik így másik úgy véleményt kell minden után majd alkotni, technikailag az erdészeti részen, viszont így gazdaságilag meg, ha beszélünk a polgármesteri hivataltól, azért egymást ki tudjuk hívni egy adott pillanatban, ki kössége, és hogyan néz ki, és hogyan milyen gazda ember a polgármester. Van egy ilyen is. Viszont jövőben van, ugye júniusban nem biztos, hogy mi leszünk a polgármesterek, mert június 1. szombatján, vagy vasárnapján polgármesteri választás lesz.
Hát bízunk abban, hogy minden így marad, ha a választópolgárok így akarják, s ha nem, akkor jön egy újabb, és az vállalja a felelősségeket. Lehet, hogy így lesz, vagy lehet, hogy nem.
Ki tudja, van a jövő titka. Nekem, nagyon őszinte legyek, 16 év, ez eléggé hosszas időm, ugye majdnem az ötödik mandátumom. Hát, hogyha esetleg jobb kerül, de nehogy fordítva történjen, mert azért ez ilyen nagy községgel nagyon meg kell gondolkozni, vagy írva, mondva a nadrágsút komolyan meg kell kötni, hogy egy ilyen községet hogyan kezelünk és hogyan vezetünk.
Biztos vagyok benne, ha marad, akkor minden jó lesz, és ha nem, akkor olyan polgármester kerül, aki mondjuk talán ki is nevel maga a kis József polgármester úr. Tőke István, mit fűzzem még hozzá most a műsor végén az elhangzottakhoz?
Én talán annyit fűznék hozzá, hogy pár szóban elmondanám, hogy mi is ez az erdész találkozó, ez a székelyföldi erdész találkozó. Tehát mindazonáltal, hogy találkozunk, megbeszéljük dolgainkat, együvé tartozást alakítunk ki a székelyföldi erdészetekben, erdészekben, szakemberekben, azon túl, ahogy a kollégám is mondta, bizonyos vetélkedők vannak. Tehát van a legjobb erdészverseny, amelyeken minden erdészet három képviselővel jelen. Minifoti bajnokság, amelyik hatalmas összecsapásokat hoz, nagyon sok szívből, lélekből fotizó fiatal, meg korosabb erdész vesz részt rajta. Még azon túl a főzőverseny, ahol a Daragos polgármester úr, mint zsűri elnök van meghívva, és bográcsos ételeket főznek, tehát olyan ételeket, amilyeneket az erdészek az erdőn el tudnak készíteni. Tehát nem olyanokat, mint amiket félkészen valahol meg lehet vásárolni. És nem utolsó sorban Kis József polgármester úr jóvoltából van Zágonnak egy bowlingpálya is, tehát ilyen amerikai kugli, magyarán mondva, ahol ugyancsak nagyon komoly versenyzés folyik. Na már most ez az egész verseny azért is emlékezetes, mert ez az első alkalom, hogy az összes székelyföldi erdészet részt vesz rajta. Tehát az elején elindultak 4-5-6 erdészettel, most a negyedik kiírásra mindenki képviselteti magát, noha nem minden számba, de a legtöbben itt vannak, és ez számít.
És én, ahogy észrevettem, fényképet is készítettem, úgy össze voltak csoportosulva az emberek, és az elején természetesen hát egyfajta tapasztalatcsere is elhangzott egymás között, és amit én még nagyon fontosnak tartok, az erdőembere egy kicsit olyan magányos is egy adott pillanatban, mert csak a fák vannak, a madarak és a vadak, ő egyedül ott gondolkozik, és néha-néha találkozik a szomszéd erdésszel. Na mostan nem fog mérgesen ránézni, mert esetleg két lépéssel belépett és leszette a gombát, vagy felszette a gombát, hanem mostan a barátját fogja üdvözölni. Tehát van egy ilyen baráti kapcsolat is ebben.
Természetesen. Tehát az emberi kapcsolatok csak is ilyen találkozók alkalmával tudnak kiépülni, tudnak javulni, tudnak megmaradni. Sőt, hogyha találkozik a két erdész ezentúl valahol az erdőbe, lehet, hogy nem fognak megharagudni a gomba leszedésért, de azért, hogy megbotlasztotta a foci meccsen, azért igen.
Hát akkor maradjunk abban, hogy még egy zeneszám stúdió.
Az édesanyám, miért járok a lányok után? Ne haragudjék, édesanyám, utánad is járt az apám, néha napján vasárnap. Ne haragudjék, édesanyám, utánad is járt az apám, néha napján vasárnap. Hol maga falat, nyári piros halmak, engem egy csalász a szeretem édesanyja, engem egy csalász, engem tesz a beszaszóra, szeretem ajánlját, nem tehetek róla. Engem egy csalász, engem tesz a beszaszóra, szeretem a jányát, nem tehetek róla. Sárga a rép, a sződ, a petrezselyem, tótágastál bennem a szerelem. Édesanyám, én most mit csináljak? Szeressek-e, vagy tótágast álljak? Édesanyám, én most mit csináljak? Szeressek-e, vagy tótágast álljak? Gyertyát kégetek én, barna kislány szeretek én. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgyis én rózsám az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgyis én rózsám az enyém vagy. Én barna kislány szeretek én, erre gyere csak, majd megcsókollak, úgyis rózsám az enyém vagy. Erre gyere csak, majd megcsókollak, úgyis rózsám az enyém vagy.
Már bocsánatot is kérek Balabás Tündétől, a Mikkes Kelemen Művelődési Központ igazgatóját, hogy a végére hagytam, de fontosabb tartom, hogy elmondja azt, hogy jövő héten milyen eseményekre kerül sor, ami a művelődést illeti itt Fágonban.
Szeretettel köszöntöm a rádió hullámhosszán keresztül a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit, és szeretném elmondani, hogy jövő hétvégén két fontos kulturális eseményre kerül sor itt a községben, és pedig megszervezésre kerül a 42. zágoni kórus találkozó, valamint a 7. zágoni ifjúsági fúvós találkozó. Ugyanakkor megemlékezünk egy fontos ünnepségről, a felnőtt fúvós zenekar megalakulásának 120. évfordulójáról, valamint az ifjúsági fúvós zenekar megalakulásának 10. évfordulójáról. Mindkét rendezvényre magyarországi csoportokat is várunk. Itt jelen lesz a kórus találkozón a Bodajki Női Kar, Szívhang kórus, valamint a fúvós találkozón részt fog venni a Szigetvári Fúvós Zenekar. A rendezvény szombaton, július 25-én 11 órakor fog kezdődni, és a helyszín a református templom lesz. A fúvós találkozónak a helyszíne pedig itt a Mikes kuria udvara fog otthont adni.
Azt hiszem, hogy nagyon sok látogatót várnak, és akit érdekli, keresse meg önöket a jövő hét vége felé. Azt hiszem, hogy szép eseményben lesz részük. A polgármester úr, hát azt hiszem, hogy befejeztük ezt a mai közvetítésünket. Van-e valami hozzáfűzni valója?
Hozzáfűzni valam, csak annyira nagyon szépen köszönöm én a Marosvásárhelyi stúdiónak. Mondhatom azt, hogy személyesen Béla, mondhatnám, ha megengedni, hogy majdnem barátomnak is, hogy mindig rám gondolnak, és nem felejtik el, hogy itt az álomban mindig, de mindig újabb ötletet, újabb beszélgetést tudunk közvetíteni, hiszen ahogy említettem az első szavaimban Zágon, mindenféleképpen történelmileg is nagyságú is, egyik a leghíresebb, nem csak Kovász megyében, nem csak Háromszéken, még a határon túl is beszélve arról, hogy ha beszélnék a történelemben, úgy mondhatnám Mikeskelemen, Kismanyi, még Tornászaink, Szabó Kati, Csutak Vilmos, sorolhatnám tovább. Még egyszer nagyon szépen köszönöm itt a barátomnak és az összes rádió munkatársaknak, hogy még egyszer nem kimérve fáradtságokat ellátogattunk. Ez és ezen keresztül tudjuk Zágon hírnevét továbbvinni. Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen, és minden elismerés a Közszolgálati Rádiót illeti. Kedves hallgatóink, adásidőnk lassan lejárt, hallgatóink nevében is megköszönjük házigazdának, Kis Józsefnek, Zágon polgármesterének, illetve a szervezőknek, Besenyei István, Zágon és Tőkés István kézdivásárhelyi erdészvezetőknek, és ugyanakkor megköszönjük Barbás Tündének, a Mikkes Kelemen Művelődési Központ igazgatójának, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta az irodáját, itt volt beszerelve a stúdiónk. Taragus Attilának is megköszönjük a jelenlétét, becsöppent az adásba, és nagyon szívesen vettem, hogy megszólalt, és akkor még azt is el kell mondjam gyorsan önöknek, hogy a közvetítést a stúdióban Ifjú Borbé Zoltán biztosította, a zenei munkatárs Ifjú Kacsó Tibor volt, a műsorszerkesztője és vezetője Tóth Béla. Megköszöni a hallgatóknak, hogy most is velünk rádióztak.